napra kész. Szerkeszti Kis Csaba.
Szerdán délután is nagy szeretettel köszöntöm a műsor minden kedves hallgatóját. Ma november 15-én van a Magyar Szórvány napja. Ebből az alkalomból kezdjük a mai beszélgetésünket e nap jelentőségével azoknak a közösségeknek a számára, akik ebben a helyzetben vannak. Mindennapjaik gondjairól, illetve örömeiről is beszámolunk, és arról is tájékoztatunk, hogy miért fontos az, hogy például a magyar közmédia a mai nap műsorait ennek az eseménynek szenteli. De mivel, hogy európai szinten is jelentős mértékben zajlanak az események, kitérünk a Strasbourgban ülésező európai parlamenti ülésszak fontosabb témáiról, a tegnap elhangzott felszólalásról, Soros György befolyásáról, a dublini egyezmény módosításának a javaslatairól, valamint a bennünket is érintő fogyasztóvédelmi szabályok újraértelmezéséről. Vendégünk a mai napra kész műsorban Winkler Gyula, európai parlamenti képviselő, a Hunyad megyei és környékbeli szórvány közösségek jeles képviselője, akivel a következő interjút a délelőtti órákban vettük fel. Tisztelettel köszöntöm tehát a mai műsorban Winkler Gyula képviselőt. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Köszönöm a meghívást!
Azért hangsúlyoztam, hogy ön a Hunyad megyei magyar közösség képviselője is, mert igen jelentős nap a mai. Ugyebár a Magyar Szórvány napja van ma. Mennyiben fontos ez az ön által képviselt közösség számára?
Nagyon fontos a szórványban élő magyarok számára, hogy létezik egy olyan nap, most már 7 esztendeje, illetve 3 éve a Magyar Országgyűlés törvénybe foglalta a november 15-ét, amely tulajdonképpen Bethlen Gábor erdélyi fejedelmünknek a születésének a napja, mint a Magyar Szórvány napját a Kárpát-medencében, tehát ma nem csak az erdélyi szórványokban, vagy a romániai szórványokban élő magyar emberek ünnepelnek, hanem Kárpát-medencébe szerte, és ez annál is fontosabb, mint hogy minden magyar közösségben, tehát a Kárpát-medencében élő összes, akár a vajdasági, a felvidéki, kárpátaljai, burgenlandi vagy horvátországi közösségekre gondolunk, a magyar közösségekre, mindenütt jelen vannak, kisebb vagy nagyobb arányban a szórványok. Ilyen vonatkozásban mi nagyon büszkék vagyunk Hunyad megyében, hogy tulajdonképpen a javaslat is arra, hogy a Magyar Szórvány napját november 15-én ünnepeljünk, az Hunyad megyében született, meg utána felkarolta az RMDSZ-nek a nagyváradi kongresszusa, végül pedig a Magyar Állandó Értekezlet és a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fórumának a közvetítésével a Magyar Országgyűlés is felkarolta ezt a kezdeményezést, és most már évek óta ünnepelünk tehát. Én nem hiszem, hogy ez egy fesztivista momentum kell, hogy legyen, és nem is volt az az elmúlt években, viszont abban nagyon hiszek, hogy a szimbólumoknak ereje van. Hogyha azt hallja bármelyik szórványban, most Lesica bányától elindulva egészen Besztercéig, vagy pedig Máramoros-szigettől Szeben megyéig, azt hallja egy romániai magyar, hogy ma november 15-én az ő napja van, gondolom, hogy ez melegséggel tölti meg a szívét, és eszébe juttatja azt, hogy nincs egyedül. Legrosszabb dolog a világon egyedül lenni, vagy elhagyatottnak érezni magad, ez gondolom, hogy úgy a kisközösséget, mind az egyének szintjén érvényes, és a mai nap nyilván, hogy egy nagyon jelentős segítséggel, és mindjárt megnevezem, hogy melyik ez a segítség, a szórványban élők érezhetik azt, hogy a nemzet, az erdélyi magyar nemzeti közösség és a magyar nemzet gondol rájuk és cselekszik is az ő segítségükben. A jelentős közvetítés és segítség, amiről beszélni akarok, az a média segítsége, hiszen média nélkül nem tudhatnák meg, vagy nem tudnának személyesen is értesülni a szórványban élők arról, hogy milyen rendezvények vannak ma. Ezért is én úgy vélem, hogy nem véletlen az sem, hogy mi most erről beszélgetünk a Marosvásárhelyi Rádióban, és köszönöm szépen a lehetőséget. Az sem véletlen, hogy most már harmadik éve a magyarországi közmédiában tematikus nap van november 15-én. A szórványról szólnak a tájékoztatók, a hírek, a műsorok, és ez azért is fontos, mert ezáltal a legjobb gyakorlatokat mások is megismerhetik. Ha valami, egy kezdeményezés, egy ötlet, egy gondolat valahol beválik, valahol sikeres, akkor az önök közvetítésével, az MDSZ munkájával, a magyar szervezeteknek az együttműködésével elérhetjük azt, hogy a legsikeresebb kezdeményezéseket mindenhol a szórványban megismételjék, replikázzák, és ezáltal nem mondunk le a szórványról, hanem azért dolgozunk, hogy a szórványban magyar élet legyen mindenhol, ha lehet 10 és 50 esztendő múlva is.
Jeles esemény zajlott le az elmúlt hétvégén, amikor is a Hunyad megyei képviselők tanácsának ülése zajlott le, és ezen ön beszámolójában kiemelte, hogy 2017 az ott élő magyar közösség számára a közösségi rendezvények éve volt, és ez nagy mértékben megmozgatta a magyar közösséget. Valóban ennyire egységes a szórvány magyar közösség ott önöknél?
Mi nagyon sokat dolgozunk azon, hogy szolidárisak legyünk, hiszen a közösségnek akkor is, amikor kicsi, Hunyad megyében körülbelül 15 ezer magyar él. Nyilván, hogy van magyar iskolánk a megye székhelyen Déván, vannak magyar tagozatok, működnek a magyar egyházak, sőt, elmondhatjuk azt is, hogy az egyik magyar egyház, az Unitárius Egyházat nevezem meg, szempontjából Déva az egyháznak a központja, a magyar unitáriusoknak a zarándok helye, hiszen a Déva várában van eltemetve, és ott halt meg Dávid Ferenc, aki ezt az egyetlen olyan vallást alapította, amelyről elmondható, hogy erdélyi magyar vallás. Itt született Erdélyben. De egyformán fontosak a többi egyházak is. Civil szervezeteink vannak, hagyományőrző, kulturális, szakmai szervezetek, és nyilván ott van az RMDS. Na most, ha mindezek a magyar intézmények, magyar entitások külön csárdában dudálnának, mindenki a saját elképzeléseit próbálná egyedül megvalósítani, én szerintem nagyon-nagyon ritkán lenne siker élményünk. Így, hogy az elmúlt években sikerült az, hogy egyeztető fórumot működtetünk, rengeteget tárgyalunk, megpróbáljuk mindig a közös nevezőt megtalálni a magyar intézmények között. Sikerült az, hogy nagyon sok kezdeményezés, amelyet elgondoltunk, vagy hadd mondjam azt, hogy megálmodtunk, azok valóra is váltak, és bizonyítjuk, én úgy vélem, most picit kényelmetlen számomra, hogy saját magunkat fényezzem, de próbálok beszámoló módban működni, tehát én úgy vélem, hogy sikerült nekünk az, hogy nagy munka árán fenntartsuk és működtessük a közösségi szolidaritást, amelynek nyilván a következő lépése az, hogy ha már mi egységesek vagyunk, akkor keressük meg a partnereinket, és én arra is nagyon büszke vagyok, hogy tulajdonképpen a Székely Szórvány együttműködés is jó pár évvel ezelőtt, akkor, amikor útjára indult az aktuális kezdeményezés, az is Háromszéken, a Kovászna megyei, illetve a Hunyad megyei közösségek együttműködéséből virágzott ki. Nem lehetünk sikeresek. A romániai 1,2 millió, 1,3 millió magyar akkor lehet sikeres, hogyha minden közösséget elérünk, hogyha mindegyik tagját a közösségünknek bevonjuk ebbe a közös munkába, és mi ezt próbáljuk megvalósítani Hunyad megyében. A közösségi rendezvények éve, amely 2017, még nincs vége ugye ennek az évnek, de már vészesen közeledünk az év vége felé. az azért született meg, mert úgy tapasztaltuk, az elmúlt években még volt egyszer vagy kétszer olyan kezdeményezés, hogy tematikus évet hirdetünk meg, és úgy érzem, hogy az, hogyha összpontosítjuk erőforrásainkat, hogyha egy ilyen témát találunk ki az évnek, hogy akkor most nézzük azt meg, hogy mire vagyunk képesek, amikor egy gondolat mentén cselekszünk többen. Ez egy jó kezdeményezés. Most az idén a közösségi rendezvények éve arról szólt, hogy ne legyen az, hogy csak a magyar napok alkalmával azon a 10 napon keresztül, illetve a jeles nemzeti ünnepeink alkalmából vannak kulturális rendezvények Hunyad megyében, hanem próbáljunk egy állandóságot belopni az életbe, legyen az, hogy minden második, harmadik héten valamilyen fajta kisebb vagy nagyobb kulturális rendezvényt szervezünk meg. Persze ennek megvannak az anyagi vonzatai, de a legfontosabb az, hogy a szervezés legyen jó, tehát jusson el a hír a közösség tagjaihoz. Mi azt tapasztaltuk, hogy kevés pénzzel is lehet nagyon jó rendezvényt megszervezni, és ezt próbáltuk meg. Illetve van még egy nagyon merész kezdeményezésünk, amely szintén ennek a tematikus évnek az égisze alatt született meg, a Lozsádi falu revitalizációs terv. Ezt is azzal kezdtük, hiszen nem tudunk ajtóstól rárontani egy olyan pici közösségre, amelyiknek 100 tagja van. Lozsád faluban 100 magyar él, többnyire sajnos elöregedett a közösség, tehát nem tudunk oda ajtóstól berontani. Azt döntöttük el, hogy először olyan rendezvényeket szervezünk, mint amilyen a gulyásfőző nap volt a magyar napok alkalmával, ahol tánccal, zenével, hagyományozással, gulyásfőzéssel kezdtük meg azt, hogy picikét föllázzuk a közösséget. Tehát persze ez egy több évre kiterjedő terv, a Lozsádi falu revitalizáció, nagyon merész azért, mert nagyon nagy a szervezetlenségi foka, nagyon nagy az elhagyatottsága a közösségnek, de én azt hiszem, hogy akarattal és azzal, hogy megtaláljuk a támogatókat Kolozsváron, az LMDS-ben, az alapítványokban, támogatókat a testvérvárosok, testvérközösségekben Magyarországon, hiszen szép számmal vannak testvérkapcsolatok magyarországi településekkel, támogatókat a székelyszorvány mozgalom keretén belül, hogyha mindezeket a forrásokat elég fantáziával és ügyességgel meg tudjuk mozgatni, akkor biztos, hogy jó eredményeket érhetünk el.
Ezek mind rendben vannak, csak van itt még egy érdekesség, ugyanis szintén az elmúlt hét elején Budapesten a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma Szorvány Diaszpora munkacsoportjának ülésén ön azt hangoztatta, hogy a szorványnak konkrét programokra van szüksége, így a nagyvárosi magyarok körében is. Mennyiben lehet ezt végrehajtani, és egyáltalán mi a gond a nagyvárosi magyarok közösségével?
A Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma nagyon fontos, hiszen mi elgondoljuk, elvárjuk, elképzeljük azt, hogy a magyar kormány különféle támogatásokkal segíti a közösségépítést és közösségfejlesztést, de nyilván, hogy a magyar kormány nem egy légüres térben hoz döntéseket, hanem a parlament támogatása, vagy a parlament ösztönzése, kezdeményezése, az nagyon fontos arra, hogy a parlamentből származó támogatást felhasználva a kormány ezt gyakorlatba ülteti. Ezért én mindig is nagy fontosságot tulajdonítottam a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fórumának. Tulajdonképpen a Magyar Szorvány napjáról szóló törvény is ott dőlt el egy KMKF ülésen, amikor is az országgyűlés elnöke személyesen Kövér László felvállalta azt, hogy igen, itt van egy igény, egy javaslat, ezt törvénybe fogjuk ültetni. A mostani múlt heti gyűlésnek a találkozónak a témája a nagyvárosi szorványok volt, egészen pontosan azért, mert a szorvánnyal kapcsolatban nagyon sok tévhit is létezik. Úgy általában az ember, hogyha azt hallja, hogy legalábbis az erdélyi magyar, ha azt hallja, hogy szorvány, akkor arra gondol, hogy valahol a völgy mélyében van egy kicsi falucska, ott él egy pár elhagyatott ember, akinek segítséget kell nyújtani. De gondoljunk arra, hogy hogy néz ki a magyar családoknak, vagy a magyar embereknek az élete egy nagyvárosban. Gondolok itt most Temesvárra, Aradra, Brassóra, tehát olyan városok, ahol tulajdonképpen jelentős számú magyar, több ezer magyar él, de nincsenek abban a szerencsés helyzetben, mint mondjuk Marosvásárhely, ahol többé-kevésbé fele-fele a két, a magyar és a román közösség, vagy nincs abban a még jobb helyzetben, mint a székelyföldi városok, persze azok nem nagyvárosok, de mégis 70 vagy 80 vagy akár 90% fölött magyar közösség a városlakó. Ezek a nagyvárosi, nagyvárosban, szórványban élő magyarok tulajdonképpen nagyon nehezen találkoznak, nagyon nehezen érhetők el. Valószínűleg, hogyha a munkahelyük, az iskola padokat elhagyva, mert azért magyar iskola most már, hál' Istennek, mindenhol működik, viszont az iskolából kikerülve a munkahelyen, román többségi közösségben vannak, kint a város utcáján, a szórakozó helyeken, a vendéglőben mindig többségi román környezetben vannak, és tulajdonképpen ez is egyfajta szórvány, amelyet valahogy meg kell mozgatni, amelyet valahogy arra kell készíteni, hogy találkozzanak a tagjai. Ki kell építeni, vagy ki kell alakítani azokat a közösségi tereket, magyar házakat, kulturális intézményeket, akár szórakozó helyeket ideális esetben, ahol a magyar találkozni tud a magyarral. Nem olyan könnyű dolog ez, és a tapasztalat mutatja, és a mi tapasztalatunk, az LMDSZ-nek a tapasztalata az, hogy konkrét programok mentén meg lehet mozgatni a magyar közösséget, és példát is adtam a KMKF-nek az ülésén, a Fogadj Örökbe egy műemléket, az Örökségünk Örei mozgalmat, amely nagyon nagy örömömre most Marosvásárhelyen is beindulóban van, de nyilván, hogy a Székelyföldön is el lehetne képzelni ezt a mozgalmat, de a szórványban fantasztikus eredményeket tudtunk elérni. Én el sem tudom mesélni azt, hogy milyen lelkesedés volt a Téglás Gábor iskolában, amikor az egyik osztálya a Tévai várat, a másik osztálya a Vajdahunyad várát, a harmadik osztály pedig a Dévai megyeházát, amely egy jelentős milleniumi épület, fogadtak örökbe, és elkezdték kutatni ezeknek a műemlékeknek a történetét, a történelmét, hogy mi volt az, ami érdekes volt. Fantasztikus kreativitás tudott így kibontakozni, és én úgy gondolom, hogyha még több ilyen ötlet születne, hogyha még több ilyen konkrét program születne, akkor még nagyobb lenne az esély arra, hogy a nagyváros rengetegében elbújó vagy elvesző magyar embereket meg lehessen találni, és be lehessen őket fogni a közösség életébe.
Van egy közös kérdéskör, amely mind a szórvány, mind a tömb magyar közösség szempontjából igen fontos, mégpedig a kisebbségi jog körök kérdése. E tekintetben összefogás tapasztalható, és a szórvány közösségben is jelentős támogatásra lehet számítani az Európai Kisebbségvédelmi Kezdeményezés területén. Ezzel kapcsolatosan milyen információkat oszt meg tisztelt képviselő úr a hallgatókkal?
Tulajdonképpen nem egyebet kell tennünk, mind el kell végezzük a kötelességünket. Fogalmazhatok ilyen szárazon is. Akkor, hogyha maradok a háromszéki, ugye a testvérmegyénk példájánál, nagyon rövid idő alatt sikerült háromszéken 30 ezer támogató aláírást összegyűjteni az európai kisebbségi kezdeményezés javára, akkor nyilvánvaló, hogy nekünk is, még akkor is, ha nehezebb, akkor is, ha nem három hét alatt, hanem esetleg három hónap alatt, de nekünk is Hunyad megyében és máshol is, Szebenben, Fehérben, Pesztercén és minden szórvány közösségben össze kell gyűjteni azokat a támogató aláírásokat, amelyeket mi is be kell lakjunk a közös nagy kosárba. Az LMDSZ 4.250.000 aláírás összegyűjtését vállalta, abból az 1 millióból, amit legkevesebb 7 országban kell összegyűjteni jövő márciusig, ahhoz, hogy az Európai Bizottság asztalára tegyük a kezdeményezésünket, most már 1 millió, vagy több mint 1 millió aláírásra nyomatékosítva, és mi konkrétan Hunyad megyében, hogyha erről beszélhetek, 4000 aláírásnak a az összegyűjtését vállaltuk fel. Ez jelentős szám, mert tulajdonképpen azt jelenti, hogy minden negyedik hunyadmegyei magyar aláírását meg kell szerezzük. Az út közepén vagyunk, közeledünk az aláírások felének az összegyűjtéséhez, és én azt remélem, hogy még a téli ünnepek előtt be is fejezzük, vagy nagyon közel jutunk a befejezéshez. Mindenképpen össze fogjuk gyűjteni a 4000 aláírást Hunyad megyében, én ebben biztos vagyok, és abban is, hogy Hunyad megyéhez hasonlóan minden szórvány megye, vagy minden olyan megye, ahol szórványban élnek a magyarok, meg fogja tenni a kötelességét. Amúgy az európai polgári kezdeményezéssel kapcsolatban elmondanék egy érdekes dolgot, és pedig az, hogyha megnézzük önmagunkat, megvizsgáljuk, hogyan is néz ki a romániai magyar közösség, akkor azt veszük észre, hogy élnek magyarok tömbben, ugye a Székelyföldön elsősorban, de Páciumban is olyan közösségek, amelyek több mint 90%-át, vagy akár közel 100%-át lakosságnak. Létezik egy másik helyzet, amire mondjuk Marosvásárhely jó példa, mi interetnikus környezetnek nevezzük, nem találtunk egy jobb megnevezést annak az élethelyzetnek, ahol körülbelül fele-fele a többségi és a kisebbségi. Ez azt is jelenti, hogy ott helyben nem megkerülhető a magyar közösség, nem lehet a magyar közösség feje fölött olyan könnyen átnézni, és léteznek a szórvány közösségek, most teljesen mindegy, hogy demográfiailag 2-3-4 vagy 7% vagy 8%, azok a közösségek, amelyek nem tudnak egyedül, külső segítség nélkül megmaradni és fenntartani az intézményeiket. Tehát akkor ezzel azt mondtam el, hogy Erdély olyan kicsiben, mint Európa. Hiszen Európában is a kisebbségek tulajdonképpen ebben a három élethelyzetben találhatók meg, akár nemzeti kisebbségként határozzák meg önmagukat, akár nyelvi kisebbségként, mi az 1,2 millió romániai magyar át tudjuk érezni minden európai kisebbségnek a helyzetét, tudunk azonosulni a célkitűzéseikkel, hiszen érezzük, értjük, hogy mit jelent szorványban élni, mit jelent nagyvárosi szorványban élni, vagy mit jelent helyi többséget alkotni etnikai vagy nyelvi kisebbségként. Ebből is született az európai kisebbségek összefogása a FUEN ernyője alatt, és ezen az úton jutottunk el egészen a mai napig, amikor is az 1 millió aláírásnak az összegyűjtési kampányának a kellős közepén vagyunk.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Tisztelt Winkler Gyula, európai parlamenti képviselő úr, eddig jobbára a hazai kérdésekről beszéltünk, de már érintette az európai ügyeket is. Van itt egy másik, igencsak forró kérdés, ugye már Magyarországon nemzeti konzultáció zajlik az úgynevezett soros terv, kapcsolatosan, és hát öntől tudom azt, hogy az Európai Parlament napirendjén a Dublini Egyezmény módosítása is szerepel, tehát menekült ügyi szempontból eléggé forró a helyzet az Európai Unióban, és ez valamelyest a kisebbségek helyzetére is kitérhet, mert hogyha a népesség Európában felhigul, elég kemény fogalmazás ez, a bevándorlókkal akkor megváltozhatnak az arányok. Tegnap volt egy igencsak kemény felszólalása az ön által nem igazán kedvelt Nigel Farage brit európai szkeptikus politikus részéről, aki hevesen támadta Soros Györgyöt, és amúgy az Európai Unió vezetőségének viszonyulásához a Soros tervhez. Magyar híradói kommentátorok szerint meg is védte Orbán Viktornak a stratégiáját tekintetben. Mi történt tegnap Strasbourgban, mert hogy ott tartózkodnak, plenáris ülés van?
Na most elsősorban hadd kezdjem azzal, hogyha én Nigel Farage, brit politikus, euroszkeptikust és a Brexitnek az egyik legfontosabb támogatóját és promotorát nem kedvelem, ezzel egyáltalán nem vagyok egyedül, sem otthon gondolom, az otthoni politikában, sem pedig itt semmiképpen az Európai Parlamentben. hiszen véleményem szerint azok, akik úgymond belülről akarják bomlasztani az Európai Uniót, akik a Brexit után azt vizionálták, hogy majd következnek a dánok, a svédek, a hollandok, és szétesik az európai konstrukció. Hát én nem kedvelhetem ezeket az embereket, mert én mélységesen hiszek az Európai Unióban, és én azt hiszem, hogy nekünk, erdélyi magyaroknak az euro-optimizmus az egy természetes dolog, hiszen az Európai Unió az, amely rengeteg problémánkat megold. Megoldja nemzeti vonatkozásban is, hiszen az Európai Unión belül lehetséges az, ami máskülönben gyakorlatilag nem igazán lenne megvalósítható, és pedig a nemzet egyesülése, és megold nyilván olyan gazdasági kérdéseket, amelyeknek most már 10 év uniós csatlakozás után látható az eredménye. Na de most az Európai Uniót szeretni sokféle módon lehet, és a mi módunk, mondjuk azt a magyar mód, az a kritikus szeretet. Tehát én nem feltétlenül úgy kell, és mi nem úgy kell szeressük az Európai Uniót, ahogy az ma kinéz, hanem olyan uniót szeretnénk, amely nekünk is jó legyen, és a sok lehetséges jövő verzióból egy olyan Európai Uniót szeretnénk, amely például elfogadja az európai polgári kezdeményezésünket, és megvédi a kisebbségeket, európai szinten is egy keretszabályozás, vagy olyan szabályozások születnek meg, amelyek a mi kultúránkat, a mi anyanyelvünket, az őshonos kisebbségeknek a jövőjét megvédi, és támogatja. Aláhúzom az őshonos szót, mert hogy itt azt is érintette kérdésében, hogy mi lesz, amikor jönnek az új, a bevándorló közösségek, és mi éppen ezt adjuk nagyon-nagyon fontosnak, hogy különbség tevődjön az őshonos közösségek között, akik több száz éve, vagy 1000 éve a mi esetünkben építik Európát, mi is építjük Európa olyan, amilyennek mi is fölépítettük, magyarok a Kárpát-medencében, magyarok Erdélyben, Marosvásárhelyen vagy Kolozsváron. A bevándorlók minden bizonnyal, hogy közösségeket alkotnak végül, mert látjuk azt, hogy ezekből a közösségekből, akár zárt vagy klausztrál közösségekből, nem integrálódó közösségekből jöttek a különféle bajok is, a brüsszeli terrortámadás, a párizsi terrortámadás és a többi. Tehát nagyon csinyán kell bánni ezekkel a dolgokkal sajnos, és most két külön kérdést tett fel, tehát még két dologra ki kell térjek. Az egyik Nigel Farage. Nigel Farage-nak a tegnapi európai parlamenti euró-pukkasztó beszéde nagyon nagy igazságot is kimond. És pedig az, hogy a világ változik, és hogy ebben az új világban, ami felé mi haladunk, nem elfogadható az, hogyha egy miniszterelnöknek offshore számlája van, nem elfogadható az, hogyha egy államfőnek különféle adóparadicsomokba eldugott számlákon kezelik a saját magánvagyonát, nem elfogadható az, hogy cégek adó elkerüléssel, vagy a nagy multinacionális vállalkozások, beleértve az új kommunikációs gigászokat, adóparadicsomokban adózzanak, és elkerüljék azokat az országokat, ahol tulajdonképpen megtermelik a profitot. A bankrendszernek változni kell, az adózási rendszernek változni kell, az Unió nagyon sürgősen föl kell állítson egy fekete listát, amely mondja ki azt, hogy melyek az adóparadicsomok, és hát tudni kell, hogy az uniós tagállamok között is vannak adóparadicsomok. Most akkor csak kapásból mondom, akár Hollandia, bizonyos mértékben Ausztria vagy Máltának a nevét, tehát nagyon kényes kérdésekről van itt szó, viszont megkerülhetetlen kérdésekről. A társadalom igénye az átláthatóság, a transzparencia, és akkor a transzparenciához, a társadalmi igényhez kell igazítani az új világnak a szabályait. És vannak dolgok, amelyek akkor is, ha tegnap legálisak voltak, lehet, hogy még ma is törvényesek, hónap viszont már nem elfogadhatok. Ennyit tudok én elfogadni Nigel Farage beszédéből. Nyilván, hogy az a szándék, amely nála nyilvánvaló, nála és a kollégáinál, az euroszkeptikus kollégáinál, hogy destabilizálja az Európai Uniót egészen addig, amíg hátha szétbomlik az építmény. Ezt sem én személyesen, sem a közösségem nevében nem tudom felvállalni, mint célkitűzés.
Soros Györgynek a második befolyását az Európai Unióra azt hogyan látja?
Én most nem tudom, hogyan viszonyuljak ehhez a kérdéshez, mert egy dolog az világos, hogy annyi pénzzel, amennyit Soros György úgy néz ki, hogy a magánvagyonából befektetett a nyílt társadalomnak nevezett alapítványába, sok mindent el lehet érni. Valószínűleg, hogy nagyon hatékony lobbit lehet megszervezni. Nincs személyes tapasztalatom erről, nem találkoztam soha sem Soros Györgyel, sem az Open Society nevezető alapítványjal, tehát nem tudok személyes élményekről beszámolni ebben az irányban. Ami a kérdésnek a másik részét illeti, a Dublini egyezménynek a megújítását, minden bizonnyal szükség van egy új Dublini egyezményre. A Dublini egyezmény az, amely az Európai Unióban a menekültek helyzetét, tehát a bevándorlóktól megkülönböztetendő a menekültek, a nemzetközi menekült státussal rendelkező személyeknek a sorsáról alkot szabályt. A Dublini egyezmény nem működött, láthattuk 2015-ben, hogy káosz lett Európában, amikor a német kancellár kitárta a karjait, és azt mondta, hogy gyertek, és azok az emberek százezrei úgy jöttek, hogy közben egy csomó szabályt hágtak át, egy csomó határt léptek át illegálisan, és óriási lett a felfordulás. Tehát szükség van egy új egyezményre, támogatom is az egyezmény megújítását, viszont van egy óriási bökkenő, hogy az egyezménynek a mai forgatókönyvében, tehát az, amit ma ír ott, az továbbra is összemossa a menekülteket a bevándorlókkal, továbbra sem tesz különbséget a között, hogy kit is kellene elosztani kvóták szerint, továbbra is egy hátsó kiskapun kvótarendszert próbál szabályba ültetni, akkor is, ha láttuk világosan, hogy a 2015-ben septében elfogadott kvóta, kötelező kvóta elosztási szabály nem működött és nem működik, tehát akkor miért kell újból visszahozni a hátsó kapun? Éppen ezért tegnap egy lengyel kollégámnak a kezdeményezéséhez csatlakoztunk többen, a Magyar Néppárti Delegáció egységesen, és más képviselők is, aki azt kéri, és most már együtt, akkor mi azt kérjük, hogy az Európai Parlament plenáris ülése foglalkozzon a dublini szabályzattal, most, minél hamarabb, lehetőleg a decemberi plenáris ülésen, mielőtt még a tagállamokkal közösen tovább megy a törvényhozási procedúra. Tehát ki akarjuk mondani a véleményünket, ebben, hál' Istennek, én nagyon könnyű helyzetben vagyok, illetve Sógor Csabával ketten az LMDSZ képviselői, mert úgy Románia, mint Magyarország 2015-ben a kvóta, kötelező kvóták ellen szavazott, és ilyen szempontból létezik egy közös közép-kelet-európai, a visegrádi négyek és Románia által képviselt álláspont, amelyet az LMDSZ is támogat, tehát egy nagyon sokszor átbeszélt álláspontot kell most mi újból érvényesítsünk, vagy harcoljunk azért, hogy érvényesíthető legyen az Európai Parlamentben.
Van viszont egy másik kényes kérdés, amely immárom közvetlenül érint, legalábbis első látásra bennünket is, Közép-Kelet-Európában élőket. Ugyebár az Európai Parlament Strasbourgi plenáris ülésén szigorúbb fogyasztóvédelmi szabályokat fogadtak el. Az utóbbi időben felvetődött nagyon konkrétan az a dolog, hogy egy termék különböző minőségű, amit forgalmaznak Közép-Kelet-Európában és sokkal jobb nyugaton. Hogy állunk ezzel a kérdéssel?
Ez egy nagyon bosszantó dolog, és mi itt az Európai Parlamentben, ahogy ön az előbb is aláhúzta, pont éppen, hogy megtettük a mi kompetenciánk szerinti kötelességünket, vagyis megerősítettük a fogyasztóvédelmi szabályokat. Az, hogy ugyanaz a termék különféle minőségben jelenik meg a román, az erdélyi, a magyar, a bolgár piacon, és más minőségben jelenik meg az osztrák vagy a német piacon, ez elfogadhatatlan. persze, hogy egy háború van, és ez a háború, ez a piacgazdaságnak egy állandója. És pedig háborúban vannak a cégek, a gazdasági szereplők bizonyos mértékben a szabályozó hatóságokkal. Ez a háború volt akkor is, amikor roaming díjat kellett csökkenteni, illetve kiiktatni, akkor a kommunikációs cégek voltak felháborodva amiatt, hogy elszáll a profitjuk egy része. Ugyanez a háború van akkor, amikor a bankrendszert szabályozzuk meg, és a bankok is nagyon fel voltak háborodva akkor, amikor egy pár évvel ezelőtt elkezdődött az a tendencia, hogy nem elfogadható már a banki titoktartás, nem lehet eurómilliókat begyömöszölni egy zsákba, és csak úgy letétbe helyezni egy svájci bankba, mert ez ront a társadalmi méltányosságon, és nagyon nagy mértékben elősegíti a bűnözést, és a szürke és fekete piacot. Egy ilyen háború van most, ezúttal a fogyasztói cikkek világában, legyen az élelmiszer, vagy legyen az valamilyen más fogyasztási cikk. Nyilván, hogy jogosan várjuk azt el, hogy egyazon minőséget kapjunk Marosvásárhelyen, mint Bonnban vagy Kölnben, és én nagyon bizakodón mondom azt, hogy ez is egy olyan háború, amelyet meg fogunk nyerni, mindahogy végül megnyertük akár a telekom cégekkel, akár a bankokkal, akár a tőzsdékkel való háborút. Persze, hogy ezt most nem szabad a kontextusból kiragadni, azonnal próbálom visszahallgatni azt, amit mondtam az előbb, és hozzá kell tegyem azt, hogy akkor, amikor a szabályozás elnyomja a szabad piacot, akkor sem érünk célba, tehát nem azt akarjuk, hogy agyon szabályozzuk a piacot, nem azt akarjuk, hogy agyon szabályozzuk a cégeket. Ennek a nagyon jó példája pontosan Románia, ahol a bürokrácia olyan nyomasztó és olyan szörnyű, hogy egyszerűen nagyon sok iparágban, nagyon sok tevékenységi területen megnyomorítja a szabad kezdeményezést és a szabad piacnak a működését. Tehát ez egy nagyon érzékeny egyensúly, amelyet mindig-mindig meg kell tartani, viszont mindig ez, hogyha nem háborúnak, akkor nevezzük versenyfutásnak. Mindig versenyfutás van a szabályozó, a hatósági intézkedések és a szabad piac között. Ez egy egészséges dolog, és ezt nevezik piacgazdaságnak.
És ha már kényes kérdésekről beszélt, illetve korábban említette az őshonos európai közösségeknek a kérdését is, na hát térjünk vissza a saját dolgainkhoz, mert hogy Romániában 2018 egy, főleg a magyar közösség szempontjából enyhén szólva fenntartásokkal fogadott esztendő lesz, viszont visszatérve az elmúlt héti dévai rendezvényhez, amelyen Hegedűs Csilla, az RMDSZ kultúráért felelős ügyvezető alelnöke is jelen volt, egy igen érdekes programcsomagot ismertetett, mégpedig az 1000 év Erdélyben, 100 év Romániában című programcsomagot. Mit fed ez a programcsomag? Milyen információkat lehet megosztani a hallgatókkal ezzel kapcsolatosan?
Azt látjuk sajnos, hogy tévhitek és negatív legendák keringenek akkor, amikor a román meg van kérdezve afelől, hogy mit is jelent magyarnak lenni. Nyilván, hogy ez egyféleképpen csapódik le akkor, amikor erdélyi románokra gondolunk, és másféleképpen csapódik le akkor, amikor valahol a Kárpátokon túli régiókban ilyen nemzetféltő taktikák még mindig nagyon jól beválnak, és a magyar kártya az még mindig szinte mindent megold. Minden kényes helyzetet úgy lehet megoldani, hogy a figyelmet eltereljük, előveszik a magyar kártyát, és bedobnak egy diverziót. Na most ez nagyon kontraproduktív lenne 2018-ban, hiszen azt elfogadhatjuk, hogy tisztelettel kell viszonyulni, és türelemmel kell viszonyulni egymáshoz. Azt viszont, hogy egy olyan évfordulót ünnepeltessenek meg velünk, amely számunkra egy nemzeti tragédiának a századik évfordulója, az nyilván, hogy nem elfogadható. Hogyan lehet fellépni ilyen helyzetben? Hát elsősorban úgy, hogy nem zárkózunk be, és nem bújunk el, hanem nyitottságot mutatunk, és úgy is, hogy megpróbáljuk, megkíséreljük elmagyarázni, elmondani újból az új generációknak, akik valószínűleg, hogy nem, nincs személyes tapasztalatuk sem az 1989-es fordulatról, sem arról, hogy mit jelentett régebben a kommunista, totalitárius diktatúrában élni, sem azt, hogy milyen nehéz volt a 90-es évek elején kialakítani a magyar-román párbeszédet. Azért emlékezzünk vissza erre, és hát Marosvásárhelyen pontosan a rossz is és a jó emlékek is előtérbe kerülhettek a 90-es évek elejével kapcsolatban, de gondoljunk azokra, akiknek nincsenek ilyen emlékeink. Egy 20 éves fiatal ma nem rendelkezik személyes tapasztalattal azokról a nehéz időkről, el kell tehát neki mondani, akkor, hogyha egy román fiatal ember azt olvassa a román médiában, hogy mi az ellenségek vagyunk, hát akkor minden bizonnyal, hogy akár el is hiheti azt, hogy mi ellenségei vagyunk a román nemzetnek, vagy a román államnak. Ezért kell elmondani azt, hogy nem csak 100 év alatt Erdélyben, vagy 100 év alatt Romániában, hanem 1000 év alatt Erdélyben mit tudott közöset beadni, mint államalkotó közösség, mint államalkotó elem a mai romániai magyarság, a közös vagyonba. Mi minden az, amit mi építettük, mi minden az, amit mi alkottunk, művészetek, kultúra területén, mi minden az, amit alkottunk a gazdaságban, milyen modellek azok, amelyek a gazdasági, az erdélyi gazdasági modelleknek tekinthetők. Például gondolok itt a közbirtokosságokra, ami egy teljesen egyedi erdélyi magyar gazdasági modell, de még 1000 egyéb példát lehetne adni arról, hogy mi minden az, amit mi alkottunk az elmúlt 1000 esztendőben, és ami ma Románia állampolgárainak a közös kincse, a közös vagyona. Ugye az Unióban is elmondjuk nagyon sokszor, hogy a diverzitás az egy érték. Otthon is el kell mondani azt, minél hangosabban, minél meggyőzőbben, és minél több érvel alátámasztva, hogy a diverzitás az érték, és kincs, amit megőrizni kell. Ugyanakkor az egyenjogúság az pedig egy olyan elvárás, egy olyan jog, amelyből mi nem hagyunk, mert nem hagyhatunk. Erről szól szerintem, most teljesen szabad interpretációban, de erről szól az 1000 év Erdélyben, 100 év Romániában című kezdeményezés.
És mindazt, amit az előbb elmondott, azt még nyomatékosabban kell hangoztatni ott, abban a közösségben, ahol ön is él, és amelyet képvisel. És hát jó ünneplést kívánunk önöknek a Magyar Szórvány napján, és nem csak további jó munkát kívánok, és köszönöm szépen önnek a beszélgetést.
Köszönöm.
Kedves hallgatóink, a mai Naprakész műsorban felvételről interjú hangzott el Winkler Gyula európai parlamenti képviselővel, a Hunyad és környékbeli szórvány közösségek jeles képviselőjével. Azt feltétlenül el kell még mondanom, hogy az erdélyi szórvány napi központi rendezvényre november 18-án szombaton Szamosújváron kerül sor a Téka szórványközpontban, ahol többek között szórványkonferenciát is rendeznek a témával kapcsolatosan.